Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Látók, szóljatok című sorozatunkban az Ezékiel könyvéről szóló résznek a negyedik előadásához érkeztünk. Beszéltünk Ezékiel próféta egyik kortársáról, Abdiásról. Aztán beszéltünk magáról Ezékielről, aki a babiloni fogságba vitetett időszámításunk előtt 597-ben, és ott szolgált több mint 20 évig. A harmadik előadáson beszéltünk egy nagy jelentőségi proféciájáról, amely a gonoszság megszületését mutatta fel az Ezékiel könyve 27.-28. fejezetében található Tírusz proféciáról, aminek hátterében ott áll a sátáni lázadás és egyáltalán sátán megszületése és világra jövetele és a végső sorsa, a végső megsemmisülése is. De ahogy említettem önöknek, a gondolatfonalát most újra fel kell, hogy vegyük, és Ezékiel proféta könyvével kapcsolatban most el kell, hogy gondolkozzunk egyik kérdésről, egyik fő kérdésről, amit ez a könyv a homloktérbe állít, és ez a rossz következményének, tudnék, a bűn zsoldja halálnak a kérdésköre. Ezékiel proféta könyve megrázó könyv, hiszen szó van benne egy halálról, egy nagyon közvetlen halálról, a próféta fiatal feleségének haláláról, amelyet a könyv 24. fejezetében olvashatunk. De szó van ebben a könyvben arról, hogy a gonoszság erőinek a végső felvonulása és a jó erőivel szemben való támadása hogyan fog majd bekövetkezni, erről majd egy külön előadásban szeretnék a következő alkalommal szólni. Ez a Gog és Magog profécia, amelyet mi magyarok ugye Adi híres verséből ismerünk, magát ezt a két fogalmat, ezt majd meg fogjuk vizsgálni a Biblia alapján, hogy kik is ezek a fejedelmek, ez a Gog és a Magog, és miféle összecsapásról van itt szó, és a történelemnek mely szakában, vagy éppen mely történelem kívüli állapotban. De Ezékiel proféta könyvéről szólva láthattuk azt, hogy egyszer a gonoszság teljesen megsemmisül, többé örökké nem leszel. Vajon hogyan lesz ez? És egyáltalán kitisztul a földi történelmünkből az a sok rossz, amivel most napról napra szinte együtt kell, hogy éljünk, és a híradásokban iszonyú mennyiségben zúdulnak ránk a rossz hírek. Miért a rossz? Vetettük fel az elmúlt alkalommal a kérdést, és megtaláltuk rá a választ, hogy erre nincs értelmes magyarázat. A rossz az egy felháborító dolog, arra ne adjunk mellevelet, azt ne igazoljuk, azzal csak föl lehet venni a küzdelmet, de soha nem emberi erőből, hanem valakinek az erejéből, aki le tudja győzni a rosszat. Itt állítja elénk a Biblia ezt a segítséget, Isten segítségét a hit által, Krisztus segítségét, aki eljött és példát mutatott arra, hogy ugyanilyen természetben, amelyben mi élünk, hogyan lehet legyőzni a rosszat. De vessük fel most azt a kérdést, hogy tulajdonképpen a rossznak az a végső következménye, a halál. A halál, az miért is van, meg miért is kell nekünk ezzel szembesülnünk? És hogy lehet ezt egyáltalán elfogadni, bele lehet ebben nyugodni, hogy egy élő, boldogságra vágyó ember egyszerre csak távozik ebből a földi életből, és meghal. Mi a halálnak az oka? Emlékszem, még az 1980-as években történt, egy vidéki városban voltam hivatalos, tanároknak kellett beszélnem Arany János Kertben című költeményéről. Aranynak egy óriási nagy verse, ez az 1850-es évek elejéről, amelyben szintén fölveti a halál kérdését, és feltettem tanár kollégáknak a kérdést, hogyha a diákok megkérdeznék önöket, hogy miért a halál, mitől van a halál, akkor mit válaszolnának? Nagy tétovaság és tanástalanság lett úrrá ott a tanár kollégákon, és azért jelentkeztek, de eléggé visszafogottan a következőket mondták, hogy talán a halál azért van, mert nem férnénk el annyian a földön. Vagy azért van a halál, mert ahol a fény van, ott az árnyék is van. Vagy azért van a halál, hogy át kell, hogy adjuk a helyet az újabb nemzedékeknek. Vagy azért van a halál, mert nem is bírnánk olyan sokáig élni, és az úgy nem is lenne jó. Ilyen-ilyen válaszok hangzottak el, amikor felhívtam a figyelmüket arra, mondom, ez még az 1980-as évek közepe táján történt, hogy a Bibliában van egy rendkívül egyszerű megfogalmazás. A Római Levél 6. fejezet 23. versében, ami így szól, a bűn zsoldja a halál. Tehát, ha az ember nem engedte volna be sátánt, és egyáltalán az eszméjét erre a földre, az önzést, az énközpontuságot, ami csak látszatra hoz nekünk sokat, vagy gyűjt az az ember önmagának sokat, aki önmagáért él, az önmagunkért élés törvénye az önmagunk felszámolásának és megsemmisítésének a törvénye, a halál törvénye, a bűn zsoldja a halál, az énközpontuság leépüléshez vezet, a másokért való élés a mi életünknek is a megerősödéséhez és gyarapodásához vezet. Ezt a paradoxont kell élnünk, látnunk és tapasztalnunk a világunkban. Tehát a Biblia megadja a választ erre a nagy kérdésre, hogy nem véletlenül halunk meg. Az egyetemes bűnnek és az egyéni bűnnek a következménye a halál, tehát a bűn zsoldja a halál. Isten nem halálra teremtette az embert. Ahol fény van, nem szükségszerű, hogy árnyék is legyen, ahol jó van, nem szükségszerű, hogy rossz is legyen. Isten életet, boldogságot teremtett az ember számára. Amikor az ember beengedte ebbe a világba a rosszat, akkor szétáradt a rossz, és ez a törvény minden emberre kihatott, aki elfogadja ezt, és hát mindannyian elfogadtuk sajnos az életben. Ezt mondja Dávid a 40. Zsoltárban, hogy megszámlálnám bűneimet, de számosabbak fejem hajszálainál. Tehát minden egyes ember végtelen sok rossz dolgot elkövet az életben. Vagy akik nem követnek el, mert csecsemők, vagy vétlenek, vagy a világra született mai, tegnapi gyermekek, őket is már az egyetemes bűn fogadja, ők ártatlanul jönnek a világra, de ők is már romlottan jönnek a világra. Ártatlanok, de nem romlatlanok, mondhatnánk röviden, az egyén és az egyetemes bűn miatt kell meghalnunk. Nagyon nehéz elfogadni a halált, ilyenkor ősszel, amikor halottak napja közelít, egyébként a halottak napja késő középkori ünnep 998-tól fogva vannak adataink róla, tehát körülbelül egy ilyen 1000 éves ünnep és a középkornak az ünnepe. A Bibliában ilyen nincsen, de a Biblia is sokat beszél arról, hogy a halállal hogy lehet felvenni a küzdelmet. Most már látjuk, hogy hogy. A halál okával kell először fölvenni a küzdelmet. Aki fölveszi a küzdelmet a halál okával, a bűnnel, és aki az életben nem azonosul a bűnnel, az számíthat Isten részéről arra a kegyelemre, amit a Biblia így mond, hogy az Isten majd visszaadja az életet, az Isten majd feltámasztja az embereket, az Isten majd igazságot szolgáltat. Tudnék, mi az igazságot szolgáltatás? Hogy akik azonosultak a bűnnel, a halálokával, azok véglegesen meghalnak és távoznak az életből. Akik nem azonosultak a bűnnel, hanem szembefordultak a rosszal, fölvették a küzdelmet a rosszal, győzelmeket értek el Isten segítségével, Krisztus által, azok számíthatnak a felmentő ítéletre, a kegyelemre. Kedves nézők, a Bibliának nagyon sok alapvető, mély tanítása van, de az egyik legalapvetőbb és legmélyebb tanítás, hogy az Isten szeretet, és a szeretet soha nem azonosítja bűnével a bűnöst. Isten külön választja a bűnétől a bűnöst. Isten nem azonosítja a bűnével a bűnöst. Isten az egész földi életben arra törekszik, hogy az ember szembefordítsa a rosszal, szembefordítsa a bűnnel. Annak az embernek az életében is el kell, hogy következzék sajnos a halál, hiszen mindenki vétkezett, és mindenkinek bűnei számosabbak feje hajszálainál. De Istennél a halál, az első halál, mondhatnám így, az első halál, az csak egy felfüggesztett ítélet. A Biblia szerint az első halál tulajdonképpen a bűneink következménye, szükségszerű következménye. A bűn fölemészti magát. A bűn olyan, mondja Seje János, az ismert magyar származású tudós, a bűn olyan, mint egy rákos daganat. A rákos daganat is hogy képződik, hogy egy sejt vagy egy szövetcsoport, mondja Seje János, föllázad az emberi szervezetben, és magának gyűjt mindent, és egyre növekszik ugye a rákos daganat, és ezáltal a test meg fog halni, a rákos daganat a test halálát okozza, de önmaga is meg fog halni. Tehát a rossznak szükségszerű következménye az önfelszámolódás, az önelpusztítás, a halált a Biblia így állítja elénk, mint a bűn szükségszerű következményét, és egy másik gondolatot is hadd társítsak ehhez, mint a bűn fölötti ítéletet. Tehát az első halál egyenlő a bűn szükségszerű következményével, és a bűn fölötti ítélettel, de nem a bűnös fölötti ítélettel. Más dolog a bűnt megítélni, és más dolog a bűnöst elítélni. Az emberi világban nagyon sokszor találkozunk ezzel, hogy az emberek elítélik a bűnösöket, és beszélnek, és pletykálnak, és mondják jobbra-balra, hogy az ember ezt csinálta, azt csinálta, amat csinálta, és közben akik ezt mondják, ugyanazokba a bűnökbe, vagy közel hasonló bűnökbe ugyanúgy beletévednek, vagy nagyon is tudatosan megteszik azokat a bűnöket. Az emberi világ igazságtalan. Az emberi világ a bűnöst ítéli el, és a bűnt felmenti, vagy legalábbis önmaga számára is jogosítja. Isten világrendjében másképp van. Isten a bűnt ítéli el. A bűnöst viszont szeretné kiemelni a bűnéből, a rosszból. Ezért az első halál a bűn természetes következménye, és a bűn fölötti ítélet. De az első halál után egy meghatározott rendben, mondja a Biblia, következik az ítélet, amelyben az Isten megvizsgálja, tehát azt, amiről beszéltem, ki az, aki azonosult a bűneivel, ki az, aki ugyan elkövetett bűnöket, de nem azonosult velük, hanem küzdött a rossz tulajdonságaival, és ki akart ezekből jönni. És ezért a Biblia szerint az első halál után egy öntudatlan alvás van, az ember megszűnik az első halálban, és az első halál után a felébredés, a feltámasztással, Krisztus második eljövetelével, az egy embernek ugyanaz, mintha a következő pillanatot élni át. Elhunyt egy ember, meghalt egy ember, lehunyta a szemét, de hogyha az ítéletben róla igazolódik, hogy nem nyugodott bele a rossz tulajdonságaiba, szenvedett ezektől, küzdött ezek ellen, és Krisztus visszaítéli neki az életet az ítéletben, akkor ez az ember visszakapja az életet, és amikor egy újra egy tudatos életre ébred, azt a következő pillanatnak érzi. Ezért egy egyszerű történettel talán mindent megérthetünk, amit az Ó és az Új Szövetség mond erről a kérdésről. Jézus megy legszeretettebb barátjának, Lázárnak a sírjához, aki negyednapos halott. János Evangélium a 11. fejezetét idézem, ahol a következőképpen olvashatjuk. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamatnyira. És a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. Márta azért, amint hallotta, hogy Jézus jő, elébe ment. Mária pedig otthon ült. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Mondta néki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondta néki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Mondta néki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghalt is élni fog. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Kedves nézők, olyan megrendítő ez a történet János Evangélium a 11. fejezetében, először is azért, mert Jézus már régen megkapta a hírt, hogy Lázár súlyos beteg, nem indult el mégsem az északi országrészből, a déli országrészből, várt két napot. Maga az utazás is ezután két napig tartott, tehát ezért olvassuk azt, hogy Lázár már negyednapos halott volt. És Jézus nem ment be a faluba, nem ment be a siratós házba. Az ókori világban is nagyon sokféle gyász terjedt el, a kegyeletnek nagyon sokféle formája. Maga az Ószövetség is sokat beszél arról, hogy hogyan temették el Ábrahámot, Sárát, hogyan temették el Jákobot, Józsefet. Nyilván, hogy aki meghalt, annak a végtisztességet mindig megadták, mindig megfelelőképpen megadták, és ez így is van rendjén, de rendkívül egyszerűen adták meg. És akár eltemették, akár elégették, és úgy temették el. Itt jegyezném meg, sokan kérdezik tőlem az előadások után, hogy a hamvasztással kapcsolatban mi a bibliai tanács vagy vélemény. Azt tudom mondani, hogy a Biblia egyetlen egyszer beszél erről, és megengedő értelemben, hiszen ha nem gyorsan, akkor lassan az emberből végül is egy marék por lesz. Tehát a Biblia ebből nem csinál nagy kérdést, nem csinál nagy problémát. Tehát az ókori világban is megvolt a gyász, megvolt a kegyelet, voltak ennek túlzó formái, mint itt Betániában, hogy még negyednap is siratták azt. Aki ezt talán az életében, amikor élt, egy fél napra sem mentek el beszélgetni, vagy erősíteni őt. Minden esetre nagyon érdekes Jézus magatartás, hogy nem ment be a sirató asszonyok közé, nem ment be az ilyen túlfűtött gyász világába, kiment a temetőbe, és ott várta meg az egyik testvérnek, Mártának a közeledését. Márta hangjában egy kis neheztelés is ott lappangott. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De azért ott volt a bizalom, a hit is, mindazonáltal hiszem, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. És milyen érdekes, hogy Jézus nem azzal vigasztalja Mártát, hogy a testvéred meghalt, és mondjuk már a lelke ott fent van az Úrnál, az Istennél. Ilyesmit nem mond Jézus, sőt, Jézus a feltámadásra hívja fel a figyelmet. Egyszerűen ennyit mond, egy rövid mondattal, hogy Márta, feltámad a te testvéred. És nagyon szép, ahogy erre a Jézusi biztatásra, erre a Jézusi reménykeltő mondatra, ahogy erre Márta megválaszol. Mert Márta válasza valóban csodálatos. És Márta válasza kifejezi ma is a hívő emberek állásfoglalását. Márta azt mondja, tudom, Uram, tehát nem is azt mondja, hogy hiszem. Azt mondja, hogy tudom, majd visszatekintek erre, hogy miért mondhatja ezt, hogy tudom. Tudom, Uram, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Azért mondhatta ezt Márta, hogy tudom, mert az Ószövetség, amelyet ő nagyon jól ismert, szemben a mai keresztényekkel, akik sajnos az Ószövetséget szinte alig ismerik. Pedig az Ószövetség ismerete nélkül lehetetlen megérteni az Új Szövetséget. Merő hazugság az, ha valaki azt mondja, hogy az Új Szövetséget tudja olvasni, mert az egyszerű és világos az Ószövetséget nem tudja olvasni. Az Ószövetség nélkül az Új Szövetség érthetetlen, vagy csak nagyon felszínes megértéséhez lehet eljutni. De az Ószövetség tele volt, tele van olyan kijelentésekkel, amelyek világosan tisztázzák, hogy mi van a halál után. Jobb könyve 14. fejezetében olvassuk azt a gyönyörű kijelentést, hogy az egek elmúlásáig sem nem ébrednek, sem nem költetnek fel a halottak az ő álmaikból. Az Ószövetségnek egyik legősibb könyve, Jobb könyve, csak feljegyzése szerint is mához számítva 3500 évet, cselekménye szerint pedig mához számítva kb. 4000 éves, és az Ószövetség legősibb könyve már használja azt a fogalmat, hogy az halál az álom, öntudatlan alvás. Maga Jézus is, amikor használt ezt a kifejezést, például amikor feltámasztott egy gyermeket, akkor is azt mondta, hogy ez a gyermek nem meghalt, hanem alszik. Jézus is használta ezt, és ezért használhatta, és ezért ismerte Márta is, mert Jób könyve 14. fejezetében ott van a bizonyság, hogy sem nem ébrednek, sem nem költetnek az ő álmukból. Ugyanezt mondta Isten Dániel prófétának is könyve 12. fejezete szerint, hogy te menj el a vég felé, és majd nyugszol, de majd felserkensz a te sorsodra a napoknak végén. Tehát az Ószövetség már világosan közölt, hogy majd a feltámadáskor, majd a napoknak végén, az egek elmúlásakor, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom felett megáll, mondja Jób a rettentes szenvedései között. És azt mondja erre bölcs Salamon, hogy ki az az ember, aki eszébe vette, mondja a Prédikátor könyve 3. fejezetének a végén, hogy ki az az ember, aki eszébe vette, hogy az ember lelke felmegy, az állat lelke a föld alá megy, hát ilyen nincsen. Nincs jogunk élni a halál után, ezt tudomásul kell venni, a bűn zsoldja a halál, a bűn fizetsége a halál, a halál után az embernek nincs joga élni. A Biblia azonban világosan közli ezt a reménységet, hogy az ember, amikor alvás, álom állapotába jut, öntudatlan állapotba jut, a következő tudatos pillanat az igazak feltámadására jutók közül azoknak, akik Jézus második eljövetelekor feltámadnak, következő pillanat a feltámadás pillanata. Bibliából tehát világosan látjuk azt, hogy nincs jogunk élni a halál után. De talán nem is lenne jó élni a halál után. Gondolják meg, hogyha valaki a halál után élhetne bármilyen formában, vagy teljes emberi mi voltában, valahol a világegyetem egyik sarkában, vagy pedig csak a lelke valahol és visszatekintene erre a földi küzdelemre, azt mondhatnánk, nem lenne jó ez. Elég nekünk a földi életben annyit elviselnünk, amennyit el kell viselnünk, a halálunk után izgatni, szomorkodni azokon a dolgokon, amik itt a földön történnek, valami felesleges gyötrelem lenne, de azt mondhatom, hogy nem is lehet tovább élni a halál után, tudnék, a Bibliában testtől különváló lélek nincsen. Az emberi életnek, az emberi létezésnek a legrövidebb kijelentése, hogy mi is az emberi élet, mi is az emberi létezés, ez Mózes első könyve, második fejezet, 7. versében található, a gyönyörű szépségű költői sorokban, hogy vette az Úristen az embert a föld építőanyagaiból, porából, lehelte bele az élet leheletét, és így lett az ember élő lélekké. Az ember tehát élő lélek, az anyagnak, az Isten által megformált anyagnak és az isteni életerőnek az egymásra hatásából egy élő lélek, egy emberi személyiség jön létre. Ez a csoda azóta is tart, amikor egy gyermek a világra születik, élő lélek. Tehát nem úgy, ahogy a pogány vallások elgondolták, nem úgy, ahogy a görög filozófia, főleg Pitagórász, főleg Platon és követői elgondolták, hogy az ember áll egy hitvány testből, és ebbe a hitvány testbe aláhullik a lélek, és a test a lélek börtöne. Ez egy pütagóreus, orfikus, platonikus, neoplatonikus felfogás. Sajnos a kereszténységbe is beszivárgott, sőt, uralomra jutott a középkorban, és mind a mai napig érezteti a hatását az emberképben, az antropológiában, életről, halálról való gondolkodásban. De a Biblia világosan közli azt, hogy az ember élő lélek, tehát egymásra hatás. Nem egy dualista emberképet tár elénk a Biblia, hogy különálló test, különálló lélek, nem is egy trihotómikus emberképet, hogy van a test, a lélek, a szellem, ahogy újabban sok teológia és filozófia irányzat ezt képviseli. A Bibliában az emberről a legrövidebb meghatározás, hogy élő lélek. Ez az élő lélek az öntudatlanságba süllyed. Porból lettél, és porrá leszel. Így mondta Isten már Ádámnak és Évának, te por vagy te. Nem azt mondta, hogy a testet por. Az egész személyiség visszaköltözik az öntudatlan alvás állapotába. De azt gondolom, ez a jó, ez a fölemelő, ez a megnyugtató. Mert Jézus azt mondta Mártának, hogy feltámad a te testvéred. Márta erre azt felelte Jézusnak, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon, és Jézus erre azt mondta, itt az életben kell küzdeni a halállal szemben. Itt az életben kell a halál okával, a bűnnel szemben fölvenni a küzdelmet. És én vagyok a feltámadás és az élet, aki engem hív segítségül. Aki hozzám fordul, én tudok erőt adni, hogy a rosszat legyőzzet, hogy ne azonosuljál a rosszal. És aki nem azonosul a rosszal, aki nem adja meg magát a rossznak, aki nem magyarázgatja a rossz dolgokat, hanem az életben becsületes, tisztességes küzdelmet tanul, és a legfőbb küzdelmet önmaga természetével és önmaga rossz tulajdonságaival meg tudja vívni, annak van reménye arra, amit Jób kimondott, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom felett megáll. Jézus ezután odament Lázár sírjához, szólt az embereknek, hogy a követ hengerítsék el, imádkozott Istenhez, hogy erőt kapjon, hiszen Jézus saját hatalmából semmit nem csinált, amikor a földön járt, mindent hitáltal kapott, a lélek ereje által az atyától kapott. Lázár jöjj ki, és Lázár kijött, és Lázártól senki nem kérdezte sem ekkor, sem később a betániai vacsorán, ami ezután következett, sem később, hogy mi volt a halál után. Lázártól nem kérdezgették, ahogy tőlem is kedves néző kérdezik, hogy mi van life after life, mi van, milyen élet van az élet után, hiszen könyvek jelennek meg erről, fehér folyosó, világosság, és ez, és ilyen tapasztalat, és amolyan tapasztalat. Luther Márton azt mondta a 16. században, nekem elég a Szentírás. Szentírás azt mondja, hogy a halál után álomban alvás van, az alvásból pedig az első felébredés, az igazak feltámadása Jézus második eljövetelekor. Hát ilyen mélységekből és mélységekről is szól hozzánk Ezékiel könyve, és az egész Szentírás, és jó erre emlékezni, és jó ebben a tudatban élni, és jó abban a tudatban élni, hogy a szeretet kiűzi a félelmet, és az egyik legnagyobb félelem, amely miatt az emberek egész életükben rabok, ez a halálfélelem. A halálfélelmet egy valami győzheti le, a bűnnek a legyőzése, és reménykedés abban a kegyelemben, amelyet ha jön, visszaadja azt az életet, amit mi életre akartunk használni, és nem halálra.